Sziasztok! Isten üzenetének a mai napra azt a címet adtam, hogy a megtörtség, vagy a megtört szívűség két oldala. Amikor valakivel valami baj történik, valami szerencsétlenség, valami nehézség van az életében, akkor annak két vonzata van. Egyrészt, hogy mi történik ő benne, másrészt, hogy mit okoz ez másokban, akik látják őt. Mielőtt belekezdenék, bemutatkoznék nektek, mert itt a gyülekezet előtt én még nem tanítottam. Van most már honlapunk, golgotakistarcsa.hu, nem tudom hányan böngésztétek. Rátévedtem az Attilának a blogjára, és rögtön az első oldalon, az első mondatában ő úgy mutatkozik be, hogy ő egy megrögzött bibliatanulmányozó. És ha magamat be kéne mutatni, akkor én is így tenném, hogy egy megrögzött bibliatanulmányozó vagyok. Amikor én megtértem, ültem egy gyülekezetbe érdeklődőként, és arról beszéltek ott, hogy Istennek olyan szeretete van, ami feltételek nélküli. És ahogy ezt magyarázták a Bibliából, támad bennem egy olyan vágy, hogy megtérjek, és akarjam megismerni ezt az Istent, hogy ki az Isten, aki ilyen feltételek nélkül szeret. És vettem egy Bibliát rögtön utána, elkezdtem olvasni, sokszor ilyen éjszakában nyúlóan. Voltak ilyen jelölési rendszereim, aláhúztam a verseket, mindig belefirkáltam a Bibliába, bekarikáztam, a versek mellé ilyen vonásokat tettem, egy-két vonás, mindegyiknek megvolt a súlyossága, volt, ahol 5 vonás volt a vers mellett. Aztán voltak ilyen posztitek, amiket beragasztottam a Bibliának a hátuljára, és mindegyiknek ilyen címeket adtam, hogy üdvösség, szeretet, irgalom, és akkor, mikor olvastam a Bibliát, mondjuk ott jártam a példabeszédeknél 19-es részt, és olvastam, hogy amit leginkább kell embernek kívánni, és akkor így néztem, hogy na mi az, amit a leginkább kell az embernek kívánni, és az írgalom. Akkor gyorsan hátralapoztam ahhoz a posztithez, és odaírtam azt az igeverset, és akkor így gyűltek a különböző témák alatt a versek, és egy nagyon jó kis tanulmányozás jött ki belőle. Voltak kedvenc helyeim, például én a Blaha Lujza térnél laktam akkoriban, és a Döbrentei térnél van ott az a Vármúzeum, és alatta van egy park, és körbeveszik épületek, meg fák, és nagyon jól lehetett ott olvasni a Bibliát, mindig volt szabad pad, a város zaj abszolút nem hallatszódott be, és 15-20 perc alatt ott voltam, úgyhogy közel is volt. De volt az, hogy például a Tündérszikla volt a kedvenc helyem, fölbuszoztam a Normafához, lesétáltam a Tündérsziklához, fölmentem a tetejére, és volt úgy, hogy fél napokat, egész napokat ott olvastam a Bibliát. Úgyhogy ezek nagyon jó idők voltak, és ilyen konferenciákon vettem részt, mindegyiken ott voltam, Bibliaiskolába jártam 3 évig, aztán házi csoportokat vezettem 6-7 évig. De mindig rá voltam kényszerülve arra, hogy tanulmányozzam a Bibliát. És akkor jött egy törés az életembe, amikor ide költöztünk Kistarcsára, és gyülekezet nélkül maradtunk, és én nekem volt egy olyan ideálom, vagy képem magamban, hogy egyénileg is lehet kereszténynek lenni, majd én egyénileg megvalósítom azt, van nekem elég ismeretem hozzá, de valahogy nem működött a dolog, és most így utólag látva Krisztus lelkének a működési területe az a Krisztus teste. Úgyhogy itt tud igazán szólni hozzám. És én nagyon örülök ennek a gyülekezetnek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. És ez alatt az idő alatt, amikor viszont próbáltam egyéni keresztény lenni, akkor nagyon eltérültem, mint apa is, meg mint mondjuk a munkahelyemen is például, egyáltalán nem képviseltem Istent. De most, ahogy ez a gyülekezet megalakult, Isten újra a szívemre helyezte, hogy legyek az a régi Biblia tanulmányozó. Úgyhogy most a megtörtség lenne a témánk, előtte imádkozzunk. Drága Istenünk, köszönöm neked, hogy te ilyen szeretettel szeretsz bennünket, ami feltételek nélküli, és igazából meg se érthetjük azt. Uram, arra kérlek, hogy csak legyél itt velünk, és szólj hozzánk, szólj a szívünkhöz, adj nyitott füleket, nyitott szíveket, hogy megértsük, amit te mondani akarsz. Amen. Szóval, amikor valakivel baj történik, valami szenvedésen megy keresztül, valami nehézség van az életében, és ezek most olyan nehézségekre gondolok, amik nem tőle függnek. Ilyenek például az anyagi nehézségek. Nekünk is volt svájci frank alapú hitelünk, és fölvettünk 7 millió forintot, fizettük is rendbe 4 éven keresztül, mondta a bank, hogy akkor most már szuper, mert 11 millióval tartozunk, és igazából nem látszódott a vége, de nagyon, és nekünk sikerült ebből megszabadulnunk, de nagyon sok embernek nem sikerül. Aztán vannak olyan nehézségek, hogy meghal egy családtagunk, férjünk, feleségünk, gyermekünk, vagy éppen az is egy nagyon nagy tragédia, hogy nem lehet gyerekünk. Vagy például az egészségünk megromlik, olyan betegségek jönnek, amikről az orvosok se tudják, hogy igazából mi az oka annak, hogy miért van, mi is csak próbálkozunk, ők meg találgatnak. Ezek mind olyan nehézségek, amik nem tőlünk függnek, amik bejönnek az életünkbe, de nem tehetünk róluk. Legtöbbször ilyenkor okolunk valakit, vagy magunkat, vagy másokat, vagy éppen Istent, és tele vagyunk kérdésekkel, hogy miért történik ez velünk, miért pont velünk, mikor lesz ennek vége, meddig tart, mit tudok én csinálni, miért csinálja ezt Isten velünk, miért engedi ezt meg. És két képet szeretnék nektek lefesteni. Az egyik kép az úgy szólna, hogy csupa jó történik velünk. Minden, ami az életünkben van, csupa jó. Hogyha suliba jártok, akkor képzeljétek azt el, hogy csupa jó tanáratok van. Olyan tanárok, akik élményszerűen tanítanak, akik át tudják adni a tudásukat, és szeretik a gyerekeket. Csupa ötösöket kaptok, fölvesznek a legjobb iskolákba. Ha már dolgoztok valahol, akkor főnökeitek szuperek, lesi az összes főnök a kívánságotokat, a munkatársaitok azok legjobb barátotok, szerettek ott lenni. Házastársatokkal a kapcsolat az nagyon jó, egészségileg rendben vagytok, tehát minden csupa jó az életetekbe. Na ekkor mit mondtok Istennek? Ez a kérdés. Azt mondjátok, hogy dicsérlek Uram, hála néked, köszönöm neked Istenem, áldom szent nevedet? És lehet, hogy ezt mondjátok, valószínű. Most képzeljétek el a másik képet, amikor csupa rossz történik veletek. Az iskolában olyan tanárok vannak, hogy szörnyűek, hogy nem szeretik a gyerekeket. Hatalmi harc folyik, hogy megmutassák, hogy ők micsoda tanárok, és ti meg nem tudtok semmit. Aztán, ha munkahelyetek van, akkor a főnökeitek azok olyanok, hogy állandóan a hibást keresik. Ezért a dolgozók, a munkatársaitok állandóan egymásra kenik a felelősséget. Ha gyerekeitek vannak, akkor nem segítik egymást, hanem inkább veszekednek, állandóan verekednek. Egészségetekre tekintetek, akkor meg tele vagytok bajokkal. Szóval akkor mit mondtok Istennek, ez a kérdés? Akkor is azt mondjuk Istennek, hogy köszönöm Uram, hála néked, dicsérlek téged, áldom szent nevedet. Tudjátok, van ez a dal, áldom szent nevedet. És arról szól, hogy van 4 verszaka, és 2 verszakban azt mondja, hogy áldom szent nevedet a mézzel folyó földeken, ahol nincs hiányom semmiben, ha éppen minden rendben megy, ha napfényes az életem, áldom szent nevedet. És van másik két verszak, amikor viszont azt mondja, hogy áldom szent nevedet, ha az út a pusztába vezet, a száraz, kietlen helyem, a szenvedések útján is, bár könnyek között áldozom, áldom szent nevedet. Én hiszem azt, hogy ezt a dalt egy megtört szívű írta. Az az ember, aki átment nehézségeken, aki megtört az életében, de a végén megtalálta Istent. De általában nincs így. Általában nincs így, mert nem az életünk összes területe rossz, és nem az összes területe jó. Ezek csak a végletek. És most, mint megtört szívű, én is tudom, hogy megtört szívűek nem akarnak tanácsokat, nem akarják azt, hogy őket kioktassák. És nem is szeretném ezt tenni, csak összeírtam három dolgot, amit mindannyiunknak forgatni kell magunkban, és tudnunk kell. Az egyik az az lenne, hogy ha a jót elvettük Istentől, akkor a rosszat nem vennénk el? Ezt éppen Jobb mondja a feleségének, amikor ugye ezek a bajok történnek vele. És a felesége azt mondja, hogy átkozz meg Istent és hallj meg. És akkor Jobb azt mondja, hogy ha a jót elvettük, akkor a rosszat nem vennénk el? A másik dolog az az, hogy valahogy úgy kell gondolkodnunk, mint Sidrák, Misák és Abednego, hogy ugye a király csinált egy aranyszobrot, Dániel könyvében van, és azt mondta, hogy mindenkinek le kell előtte borulni. Ez a három ember meg nem borult le, és mikor mondták, hogy akkor az égő tüzes kemencébe dobunk titeket, akkor azt mondták, hogy figyelj király, minket ez a mi Istenünk meg tud menteni az égő tüzes kemencéből is. De ha nem tenné, mi akkor is ő előtte borulunk le. És hogy valahogy ez a dolog, hogy ha nem tenné Isten, ha nem állítana helyre, akkor is. A harmadik dolog, amit forgatnunk kell a szívünkbe, az az, hogy tudnunk kell azt, hogy attól függetlenül, hogy jól tettük-e a dolgainkat, vagy nem. Isten az egyikünket meggyógyítja, a másikunkat nem. Ha megnézitek Jobb életét, ő fedhetetlen igaz és bűngyűlölő volt. És Pál apostol is az volt. Pál apostolt megigazította Isten. És mind a két embernek az élete tele volt szenvedéssel, bajjal, betegséggel. És mind a kettő beteg volt tehát, és Isten az egyiküket meggyógyította, a másikat nem. Pál apostol azt mondta, háromszor imádkoztam az Úrhoz, de ő azt mondta, hogy nem. Elég neked az én kegyelmem. És elmondhatott volna 1000 vagy 10000 imát is Pál apostol, de Isten akkor sem gyógyította volna meg. Megkeseredhetett volna, de nem tette. Nem feltétlenül velünk van a baj. Hogyha itt van a Bibliátok, lapozzatok oda kérlek Jobb 9.3-hoz. Itt kezdenünk. Jobb tele volt kérdésekkel, amikor ezek a bajok érték őt, de ezekből a kérdésekből eljutott valahova, és utána pedig meglátott valamit. Jobb 9.3. Így szól. Ha perelni akarna ő vele, 1000 közül egy sem felelhetne meg neki. Mert nem ember... Ja, igen, bocsánat. Csak ennyi, a 9.3. Ha perelni akarna ő vele, 1000 közül egy sem felelhetne meg neki. Itt Jobb Istenről beszél. Azt mondja, hogy ha Istennel valaki perelni akar, akkor senki nem állhatna meg előtte. Jobb 9.32. Mert nem ember ő, mint én, hogy neki megfelelhetnék, és együtt perbe állanánk. Tehát ez a 9. fejezetben ez a két vers azt mondja, hogy Jobb teljesen tudatában van annak, hogy Istennel perelni nem lehet. Ő előtte nem lehetne megállni. És azt kell látni, hogy Jobb viszont annyira elkeseredik az életében ezek miatt, a bajok miatt. Jobb 13.3 a következő vers. És azt mondja, azonban én a mindenhatóval akarok szólani, Isten előtt kívánom védeni az ügyemet. Annyira elkeseredik, hogy azt mondja, hogy én mégiscsak Isten előtt védeni akarom az ügyemet. És nézzétek meg a 18-as verset. Ímé előterjesztem ügyemet, tudom, hogy nekem lesz igazam. Mintha Jób egy tárgyalásra hívná Istent ki, és azt mondaná, hogy én leszek a védőügyvédem, a sajátom, és nekem lesz igazam. Gyere, Isten! 19-es versben azt mondja, ki az, aki perelhetne velem? 21-es versben azt mondja, hogy vedd le rólam a kezedet, a te rettentésed ne rettentsen engem. Itt Istennel beszél, és ezek nagyon kemény szavak. Azt mondja Jób 13.22, hogy ez egy nagyon fontos vers. Azt mondja, hogy azután szólíts, és én felelek. Avagy én szólok hozzád, és te válaszolj. Azt mondja ezt, hogy szólíts Istenem, és én majd fogok válaszolni. Ha te vagy az ügyész, akkor majd én válaszolok neked. Avagy én szólok hozzád, majd én kérdezlek, mint egy tanút, és te válaszolj nekem. Szóval ez tényleg egy ilyen mennyei tárgyalás lesz. Már csak azért is, mert aztán Isten megjelenik ezen a tárgyaláson. Jób 38-ban, a második versben azt mondja, ki az, aki elhomályosítja az örök rendet tudatlan beszéddel? Isten eljött erre a tárgyalásra. És azt mondja a harmadik versben, 38.3, na övezd fel, mint férfi derekadat, én majd kérdezlek, és te taníts engem. És amikor ezt olvastam, arra gondoltam, hogy ebben van egy kis gúny, mint hogyha azt mondaná Isten, hogy na jó, akkor én kérdezlek, itt vagyok. Te nagy Jób, te pedig taníts engem. És akkor Isten olyan dolgokat kérdez tőle, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem, parancsoltál-e a reggelnek, amióta megvagy, megnyíltak-e néked a halál kapui, tudod-e, hogy melyik út visz oda, ahol a világosság lakik? Te adsz-e erőt a lónak? Tele van Isten kérdésekkel, és azt mondja, hogy na, akkor válaszolj ezekre, Jób. És azt kell látni, hogy itten Jób megtörik, összezsugorodik kicsire. Azt mondja, hogy 39-es rész, 37-es versében, hogy íme én parányi vagyok, mit feleljek neked? És Jób itt megtörik. De Istennél ez még nem elég. Ha valaki megtörik, az nem elég. Mert a 40. rész második versében azt mondja, hogy na övezd fel, mint férfi derekadat, én kérdezlek, te pedig taníts engem. Ugyanazt a kérdést teszi fel, amikor megjött. Mintha meg se hallotta volna azt, hogy Jób összetörik. Mintha meg se hallotta volna, hogy Jób parányi lesz. És Isten folytatja tovább. És akkor talán a Jób könyvének az egyik kulcsverse, az a 42. rész 4-es verse. És ez azt mondja, hogy itt Jób szólal meg, Jób azt mondja Istennek, hogy hallgass hát kérlek, én hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig taníts engem. Jób kétszer mondta, vagy hogy Isten kétszer mondta Jobnak, hogy na, akkor én kérdezlek, és te taníts engem, Jób. De most itt Jób valami más tesz, azt mondja, én kérdezlek, és te taníts engem, Isten. És ide jutott el Jób. És Jób Isten közelségébe jutott el. És itt már nem voltak kérdések. Jób úgy érkezett erre a tárgyalásra, hogy tele volt kérdésekkel. De itt Isten jelenlétében, Isten közelségében már nincsenek kérdések. És Jobbnak olyan drága volt ez, olyan sokat jelentett. Olyan nagyot jelentett ez, mint ahogy Pál apostolnak, Isten közelsége. Vagy mint Dávidnak. Ha egyszer olvassátok a 73. Zsoltárt, akkor a végén megtaláljátok azt, hogy azt mondja Dávid, hogy Isten közelsége, ó igen, jó nékem. És hiszem azt, hogy minden megtört szívűnek ide kell eljutnia. Isten közelségébe, ahol már nincsenek kérdések. Ez volt az első felvonás, mert Jób könyve az két felvonásos. Szól egyrészt Jobbnak és Istennek a kapcsolatáról, másrészt pedig szól a barátokról. Ez lesz a második felvonás. És néhányan tudhatjuk azt, hogy Istennek fogadni nem jó. Esküdözni nem jó. Azt mondja a Biblia, hogy ne fogadj. Azt mondja, hogy ne fogadj meg Istennek semmit. Ha mégis fogadsz, akkor teljesítsd a felségesnek fogadásodat. Tudjuk azt, hogy nem jó fogadni. A Biblia azt mondja, hogy az igenünk legyen igen, a nemünk meg legyen nem. Hát én kétszer fogadtam meg életemben valamit Istennek. Az egyikkel még mai napig is küzdök, hogy betartsam. A másikat nem tartottam be. És ez úgy volt, hogy lett egy betegségem, ami már egy éve tartott, és nagyon megkeserítette az életemet. Ez egy kis bőrbetegségnek indult, egy kicsi pöttynek az én lábamon. Próbáltam kezelni mindennel, de ilyen viszketős bőrbetegségre gondoljatok. És oda jutottam el egy év után, egy ilyen tenyérnyi nagyságú hatalmas folt lett belőle. Biztos valami allergia, vagy gondoltam. De nem, senki nem tudta megmondani, hogy ez mitől lehet, vagy csak próbálkoztam én is. És egyik este imádkoztam Istenhez, hogy Istenem, kérlek téged, gyógyíts meg. Gyógyíts meg a lábamon ezt a hatalmas sebet. Ha meggyógyítasz, akkor ezt meg ezt fogom tenni. És megígértem Istennek valamit. És nem tudom a pontos időket, de hogy nagyságrendileg el tudjátok képzelni, körülbelül 2-3 nap múlva az egésznek hűlt helye volt. Eltűnt úgy, ahogy van. És Isten teljesítette az ő részét. És ha valaki tudta, hogy ez Isten volt, akkor az én voltam. De az én részemet meg nem teljesítettem. És Isten olyan türelmes volt. Várt hetekig, hónapokig, körülbelül fél évig. Hát ha mégis megteszem azt, amit megígértem neki. De nem tettem meg, és ez a betegség visszajött. És a mai napig megvan, és ennek már körülbelül 10 éve, de én azóta se imádkoztam azért, hogy Isten gyógyítson meg, mert nem volt képem hozzá. Isten azt mondta, elég nekem az ő kegyelme. Szóval ahogy megtanuljuk az életünk során azt, hogy nem jó fogadni, nem jó Istennek fogadkozni, megtanuljuk-e azt, hogy ítélkezni sem jó? Megtanuljuk-e ezt? Tudjuk-e azt, hogy mit gondol Isten az ítélkezésről? Tudjuk-e azt, hogy mit tartozik egyáltalán az ítélkezés alá? Néhányan beismerjük azt, hogy ítélkezünk. Mások nem ismerik be, azt mondják, én nem ítélkezem. Hát én csak ilyen megjegyzést tettem, hát ez nem ítélkezés. Néhányan azt mondják, hogy én nem ítélkezem, én csak közöltem a tényeket. Hát most van abban valami baj, hogy elmondtam az igazságot? Néhányan azt mondják, hogy én nem ítélkezem, nem is találkozom vele, mert elkerülöm őt. Szóval hogy ítélkeznék? Hát nincs is rá alkalmam se. De ha belegondoltak, az irgalmas szamaritánus, az nem került el azt, akivel találkozott. Nem voltak benne kérdések, hogy na most miért verték össze, miért rabolták ki, biztos valami bűn volt az életében. Nem kérdezett ő semmit, ő csak tette a dolgát. Úgyhogy elkerülni sem jó. Házi csoport vezetőként nekem a legnagyobb szívfájdalmam az, amikor az egyik ember megítéli a másikat. Amikor félünk attól, hogy megnyíljunk, félünk attól, hogy elmondjuk, ami van valójában. Mert attól félünk, hogy megítélnek, megbélyegeznek, vagy csak tanácsokat osztogatnak, vagy kioktatnak. És ekkor van az, hogy szerepeket játszunk, És ez elválaszt minket attól, hogy az isteni élet kiáramoljon rajtunk keresztül. Ez a félelem. Tehát Jób könyve két felvonásos, és a második résznek rögtön én a kulcsversével szeretném kezdeni. Szerintem ez Jób könyvének a kulcsverse, és én úgy találtam, hogy ha a Biblia versek közül egy ilyen tízes listát kellene csinálni, top tízet, akkor én lehet, hogy bele is raknám ezt a top tízbe ezt a verset. Ez a Jób 6.14-ben van. Ez azután történik, amikor Jób barátai elkezdik neki mondani a tanácsokat. És Jób erre megszólal, és azt mondja, a szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Szóval részvét illeti meg a szerencsétlent. Jobb barátaiban ez volt a baj, hogy nem volt bennük részvét. A másik fordítás az azt mondja, hogy nem volt bennük könyörület, a harmadik fordítás azt mondja, hogy nem volt bennük baráti szeretet, de lehetne az irgalom szóval is helyettesíteni. Szóval ez a részvét, irgalom, könyörület, baráti szeretet, ez nagyjából ugyanazt jelenti. Isten a végén, 42. fejezetben azt mondja a barátokról, hogy ti nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. És ez nekem azért volt egy furcsa vers, mert ahogy néztem, Jób miket mondott, megátkozta a saját napját, bárcsak ne születtem volna meg, Istenem, gyere, majd én kikérdezlek, és nekem lesz igazam. Csupa olyan dolgokat mondott, amiket én magam nagyon keménynek találok, és a végén azt mondja Isten, hogy hát a Jób az én szolgám, az igazán szólott. Szóval hogy van ez? Szóval Jób panaszkodott, vagy nem? Én azt gondolom, hogy panaszkodott rendesen. És valahogy azt látom, hogy Istennél az elkeseredett embernek a panasza az rendben van. Én ezt látom a Bibliában. Ha megnézitek a 6-os rész 26-os versét, abba az áll benne, hogy a szélnek valók a kétségbe esetnek szavai. Ismeritek ezt a dalt, hogy a homokba írva. Tudjátok, hogy ha valaki megbánt minket, akkor csak írjuk a homokba, és engedjük, hogy hadd vigye a szél. De az más. Itt most arról van szó, hogy ha valaki panaszkodik, mert az élete nagyon nehéz, azokat a szavakat kell a szélnek engedni, és nem kell rá válaszolni. Jobb barátai nem tudták megállni, hogy ne szóljanak erre a panasz áradatra, és a végén azt mondta nekik Isten, hogy nem szóltatok felőlem igazán. Egy szolgálatot szeretnék nektek bemutatni, amit mindenkinek lehet végezni, és ezt úgy hívják, hogy a néma szeretet szolgálata. Ez azt jelenti, hogy csak némának kell maradni, nem kell szólni semmit, és csak szeretni kell őt a tetteinkkel. Egy könyvben olvastam ezt, hogy van egy hívő asszony, akinek van egy hitetlen férje. És ő azt csinálja, hogy próbálja ő neki a Biblia verseket magyarázni, hogy mit hallott a gyülekezetbe, próbálja hogy neki elmondani neki, hogy Isten mit akar az ő családjukba, meg... És akkor azt mondta ez a könyvírója, hogy ne csináld, ne mondd semmit a hitetlen férjednek, csak szeresd őt, főzd meg a kedvenc ételét, csinálj meg neki dolgokat, várd egy otthon egy gyertyafényes facsorával, de ne mondj semmit. És én ezt neveztem el a néma szeretet szolgálatának. És hiszem azt, hogy a megtört szívűekkel is, azokra is ugyanez érvényes. Hogy nem kell őket tanácsolni, kioktatni, hanem engedni kell, hogy hadd vigye a szél az ő szavaikat, és csak szeretni kell őt. Nehogy az legyen a végén, hogy Isten azt mondja, hogy nem szóltunk felőle igazán. Itt azt szeretném még megjegyezni, hogy vannak másfajta panaszok is, és én nem azokról beszéltem idáig. Ezek a másfajta panaszok, ezek nem elkeseredettségből vannak, hanem keserűségből. És ez a kettő között nagy különbség van. Lehetnek olyan panaszok, hogy ha valakinek van egy nem megbocsátás az életében, és emiatt egy keserűség fölnevekedik benne, és csak panaszkodik, és csak panaszkodik. Ez a panasz, ez nem ugyanaz. Ha van olyan ember, aki biztos láttatok már ilyet, hogy az egész életével elégedetlen, mindennel elégedetlen, nem tudsz olyat mondani, amivel elégedetlenne, és ebből származnak az ő panaszai, ez sem ugyanaz a panasz. Ha ismersz olyan embert, aki egy ilyen egocentrikus, énközpontú életet él, és nem nagyon érti, hogy igazából ő a nap, és ti a bolygók, és miért nem körülötte forog az egész világ, és emiatt panaszkodik, az sem ugyanaz a panasz. Ezek a panaszok hasonlóak, de igazából meg lehet őket különböztetni, mert más a gyökere. Az egyik elkeseredettségnek nevezem, a másikat meg keserűségnek. És nem gondolom azt, hogy egy kereszténynek ezeket a panaszokat mind végig kell hallgatnia, hogy csak állni kell a sarat. Én azt gondolom, hogy ezekre a panaszokra a Galata levél 6.1-et kell elfogadnunk ezt a verset, ami azt mondja, hogy az ilyen embert igazítsátok útba, ti lelkiek, a szelídségnek lelkével. Ez azt jelenti, ez a ti lelkiek, hogy azok igazítsák útba, akik a Szentlélekkel vannak betöltekezve, és a szelídségnek lelkével. Mert itt valami bűn a gyökér, a gyökere ezeknek. Az a büszkeség mondjuk, hogy nem bocsájtok meg, vagy valami hasonló. Elégedetlenség Istennel, elégedetlenség az életemmel, saját magammal. És az ilyen embert igen útba kell igazítani, de nagyon fontos, hogy ti lelkiek, és a szelídség lelkével. És gondolkoztam rajta, és ezt nem tudom, de csak gondolom azt, hogy azok, akik kísértésben elbuknak. Van olyan ember, aki ugye mondjuk alkoholista volt, megtért, megváltozott az élete, de utána kísérti állandóan a múltja, és végül elbukik. Hogy én úgy gondolom, hogy a kísértésben elbukók is a megtört szívűekhez hasonlítanak. És velük is a néma szeretet szolgálatát kellene végeznünk. Szóval tulajdonképpen, amikor nem az áldás történik velünk, hanem valami baj, akkor igazából azok sem, akikkel a baj történik, és azok sem, akik látják, nem értik, hogy miért történnek ezek. De én azt gondolom, hogy ezt a három dolgot kellene forgatni magunkban, hogy egyszerűen el kell fogadni a jót is, meg a rosszat is. Úgy kell hozzáállnunk a dolgokhoz, mint Sidrák, Misák és Abednego, hogyha Isten nem állítaná helyre az életünket, ha nem gyógyítana meg, mi akkor is őt választjuk. És tudnunk kell, hogy Isten az egyikünket meggyógyítja, mint Jóbot, de a másikunkat nem, mint ahogy Pált. És ez nem attól függ, hogy jól csináljuk-e a dolgainkat, vagy sem. Sokszor, mikor megtörtek vagyunk, azt szeretnénk, hogy Isten közel legyen hozzánk, de ő nem fog. Isten azt mondja, hogy ti közeledjetek, vagy inkább mi közeledjünk hozzá. Jakab 4.8 ezt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Isten azt akarja, hogy mi közeledjünk hozzá. Isten azt akarta, hogy Jób ismerje be, hogy ki a kérdező és ki a tanító. És Jób elismerte azt, hogy Uram, te vagy a mester. Te vagy az én Uram. Közeledjetek Istenhez. Isten azt szeretné, hogyha tudnánk és emlékeznénk rá, hogy ő a megrepett nátszálat nem töri el, és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Ő szereti a töredelmes szívűeket. Ha úgy ülsz itt ma, mint egy megtört szívű, akkor Isten ezt a verset üzeni neked, Máté 11.28-ból, hogy jöjjetek hozzám, mind ki megfáradtatok, és megterheltettetek, és nálam nyugalmat találtok. Ha úgy ülsz itt, mint aki ismer megtört szívűt, akkor neked azt mondja, hogy legyen benned részvét, és hagyd, hogy hadd vigye a szél az ő szavait, mert neki Istent kell megtalálnia, Istenhez kell közel kerülnie, nem tanácsok kellenek. Ha úgy ülsz itt, mint akire egyik sem igaz, akkor csak tartsd a szívedben ezeket, mert előbb-utóbb fogsz találkozni ilyen emberrel. Malcolm Smith írt egy könyvet, az a cím, hogy a kiégett hívő élet. Ezt, ha tehetitek, akkor olvassátok el ebben a témában. Sokszor áldásokat akarunk Istentől, azt, hogy sikeresek legyünk, hogy egészségesek, hogy a gyerekeink szuperek legyenek, de az igazi áldás igazából az az, hogy Isten közelsége ott van az életünkben, és Isten szeretete. És nincs ennél nagyobb. Sokszor el akarjuk az életünkbe kerülni ezeket a rosszakat, ezeket a bajokat, de valahogy Isten mégis belevisz ezekbe, és engedi, hogy nagyot bukjunk, hogy mondjuk ne teljesítsük a fogadásunkat, meg ilyenek. Megengedi ezeket. Szóval legyünk valódiak, legyünk bennünk részvét, isteni szeretet, és gyakoroljuk is ezt. Imádkozzon. Drága Istenünk, szeretném megköszönni, hogy Te egy ilyen szeretettel szeretsz bennünket, hogy neked egyáltalán nem mindegy, hogy itt a Krisztus testében mi mit csinálunk, hogyan állunk ezekhez a kérdésekhez, hogy baj, szerencsétlenség. Istenünk, mi szeretnénk meglátni Téged, szeretnénk közel kerülni hozzád, közeledni hozzád. Drága Jézus, tudjuk, hogy nálad nyugalmat találunk. Köszönöm, drága Jézus, és áldom szent nevedet. Amen.
Még egy dal elejéig tudunk Isten elé járulni és dicsőíteni őt. Lehet, hogy páran már sejtetitek, hogy melyik lesz ez az egy dal, ami még így előttünk van. És így gondolkoztam a tanítás alatt, így a témában, hogy biztos mindannyiunknak van most oka, illetve biztos mindenkinek van akár jó dolog az életében, akár rossz dolog. Itt van, lehet, hogy nagyobbak, kisebbek. És mindig gondolkoztam, hogy hogyan lehet Isten elé letenni minden dolgot. Nekem ez mindenki mondja, hogy vigyünk mindent Isten elé. És csak mindig gondolkoztam, hogy jó, de hogyan? Mert hogy ez így mit jelent? És az elmúlt időszakban, amikor így olvastam Bibliát, megtanulmányozgattam, észrevettem, hogy Pál nagyon sokat ír a háláról, és elkezdtem bekeretezni ezeket, és csak azt vettem észre, még mindig azt látom, hogy folyton, újra és újra, mindig azt írja, hogy hála, mindenhol benne van szinte, és most is ez az imalap, ami így körbejárt az alkalom alatt, azt írja a Filippi levélből, hogy semmi miatt ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És csak valahol így erre bátorítalak itt titeket is, meg magam is, hogy próbáljunk ezzel a lelkülettel, hogy most akármi van az életünkben, csak próbáljunk meg hálát adni érte, és dicsőíteni így az Istent, és hiszem azt, hogy ő így vagy úgy, de válaszolni fog, és csak fogadjuk el, ami az ő tervében van. Gyertek, dicsőítsük Istent!
Hiányom semmiben, áldom neked. formál szívem, ha körül zár a sötétség, azt mondom én, áldott legyen. Ha körül zár a sötétség,